Kezdődik a híradó szerda este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Több tízezer forinttal is csökkenhet a törlesztő részlete annak, aki be tud lépni az árfolyamgátrendszerbe. Jó az irány. Orbán Viktor azt mondta, a brüsszeli gazdasági jelentés azt mutatja, Magyarország jobban teljesít, mint az uniós átlag. Idén majdnem 9, jövőre pedig 10 milliárddal több pénz jut az egészségügyi alapellátásba, ez döntően béremelésre költik. Maradhat szóvivő Török Zsolt, így döntött az MSZP elnöksége, a politikus a hamis bajai videó ügye miatt ajánlotta fel lemondását. Több tízezer forinttal is csökkenhet azoknak a bajba jutott devizahiteleseknek a törlesztő részlete, akik a parlament tegnapi döntése alapján kaphatnak állami segítséget. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, bízik benne, hogy még az idén lesznek további a devizahiteleseket segítő intézkedések, amelyekkel 2014 a lakás célú devizahitelek kivezetésének éve lesz.
Több tízezer forinttal is csökkenhet a havi törlesztő részlete azoknak, akik az országgyűlés keddi döntése értelmében be tudnak lépni az árfolyamgát rendszerébe. Több mint 100 000 olyan család van Magyarországon, akiknek 90 napon túli tartozása van a bank felé.
Egyrészt az árfolyamgátba belép az ügyfél, illetve a bank akár az ingatlan értékének a 95%-ára elengedheti a tartozását, és ennek megfelelően ez a 70 000-es törlesztő részlet, ez valahol 42-44 000 forint.
A Híradónak nyilatkozó hitelszakértő úgy számolt, hogy egy átlagos adósnak, aki a példában 2007-ben egy csaknem 7 millió forintot érő lakásra felvett 6 millió hitelt, annak a tartozása mostanra 7,5 millióra nőtt, miközben a havi törlesztő részletei is csaknem a duplájukra emelkedtek. A kormány által javasolt részleges tartozáselengedés a példában csaknem 1,5 millió forintot jelent, így az árfolyamgát kedvezménnyel együtt jelentősen csökkennek a részletek, vagyis a családok havonta jelentős összeget takaríthatnak meg.
A megtakarítás összege ugye két dolognak az alapvető függvénye, egyrészt ugye a hitelösszeg nagysága, másrészt pedig ugye az ingatlan értéke. Ennek alapján egy teljesen átlagos család és hitelfelvétel esetén valahol 30-40% környékére tehető a havi törlesztő részlet megtakarítás.
Kerestünk több nagyobb pénzintézetet és a bankszövetséget is, de mindenhonnan azt a választ kaptuk, hogy a tartozás elengedéséről eddig még nem döntöttek. Varga Mihály a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, bízik benne, hogy 2014 a lakás célú devizahitelek kivezetésének éve lesz, de addig is segítenek, akinek csak lehet.
Tegnapi döntés arról is szólt, hogy április végéig kilakoltatási moratórium van. Tehát a legrosszabb helyzetben lévő adósok, ügyfelek számára azért azt a reményt mindenképpen tudjuk mondani, hogy a következő 6 hónapban nincs kilakoltatás, tehát a következő 6 hónapot kell felhasználnunk arra, hogy további megoldásokat dolgozzunk ki.
Néhány éve még 750 000 családnak volt devizahitele Magyarországon, a kormány korábban több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 000-en éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, ugyanennyi adóson segített korábban az árfolyamgát lehetősége. A nemzeti eszközkezelő pedig mintegy 11 500 ingatlant ajánlott fel a hitelkárosult embereknek. Ezzel eddig mintegy 350 000 adósnak nyújtottak jelentős segítséget.
Magyarországnak az elmúlt 3 évben sikerült olyan teljesítményt elérnie, amelyet az ellenfelek is sikeresnek minősítenek, jelentette ki a miniszterelnök a világban szétszórtságban élő magyarság közös fórumán, a Magyar Diaszpóra Tanács 3. ülésén. Orbán Viktor azt kérte a szórványban élő magyaroktól, hogy vegyenek részt a jövő évi parlamenti választásokon.
Az elmúlt 3 évben sikerült Magyarországnak egy olyan teljesítményt elérnie, amelyet az ellenfeleink is sikeresnek minősítettek az elmúlt néhány hónapban.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, fogcsikorgatva, de a nemzetközi intézmények, köztük az Unió és a Valuta Alap is kénytelenek leírni jelentéseikben a magyar gazdaság eredményeit. Ezek között említette, hogy csökken az államadóság, tartósan 3% alatt marad a költségvetési hiány, és az előrejelzések szerint a következő években is tovább nő a gazdaság. Azt mondta, az Európai Bizottság kedden közzétett jelentése azt mutatja, Magyarország minden tekintetben jobban teljesít, mint az uniós átlag.
Ez nem azt jelenti, hogy jól élünk. Nem azt jelenti, hogy minden rendben van. És különösképpen nem azt jelenti, hogy ne lenne még rengeteg dolgunk. De hogy az irány, amit választottunk 3 év elteltével, már az ellenfeleink szemében is eredményre vezetett, ezt mindenképpen jelenti. És ezt meg kell becsülnünk.
A Magyar Diaszpóra Tanács ülésének egyik témája az egyszerűsített honosítási eljárás volt. A szorvány magyarság képviselői szerint a külhoni közösségekben nagyon népszerű a kettős állampolgárság.
Én is magyar lettem, szóval nem csak magyar származású, hanem tényleg paprika van az én véremben, és nagyon büszke vagyok, és szerintem ez egy nagy lehetőség, hogy ez egy olyan hivatalos kapcsolat. Nem csak nekem, hanem a két kisfiamnak is, Miklós meg János.
Eddig körülbelül 50 000 regisztráltak.
Semjén Zsolt a Diaszpóra Tanács ülésének szünetében azt mondta, a jövő évi választásokkal kapcsolatban a külhoni magyar szervezetek azt kérték, legyen egyszerűbb a tájékoztató a választási regisztrációhoz. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes azt ígérte, érthetővé teszik a jogi bikfa nyelven íródott dokumentumot.
Nyilván jogilag szükséges és helyes, de azt gondolom, hogy szükséges egy olyan tájékoztató kiküldése, ami normál magyar köznyelvű mondatokba írja le, hogy mi a teendő.
Orbán Viktor a jövő évi parlamenti választáson való részvételre bíztatta a szórvány magyarságot. A miniszterelnök azt mondta, így közjogi értelemben is visszakapcsolódhatnak majd a nemzet vérkeringésébe.
Szombaton megyei választásokat tartanak Szlovákiában. A szavazásra jogosultak 8 megyei közgyűlésbe választanak elnököt és képviselőket. A voksolás tétje az, hogy a felvidéki magyaroknak milyen erős képviseletük lesz régiós szinten. A Magyar Közösség pártja 5 megyében érdekelt, a Most Híd mind a 8 megyében indít képviselőjelölteket. Berényi József, az MKP elnöke a Dunaszerdahelyi és a Galántai kampányzáról is arra biztatta a választókat, hogy minél nagyobb számban menjenek el szavazni.
Ezek a választások arról is szólnak, hogy a választó észreveszi-e, hogy melyik program az őszinte és megvalósítható, és a melyik program áll populista ígéretekből. Erről is szól ez a megyei választás. Bízom benne, hogy a felvidéki magyarság megfelelő tapasztalattal rendelkezve a helyes döntés mellett lesz. November 9-én is a Magyar Közösség pártja jelöltjeit fogja bekarikázni.
Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben magasabb bérekért. A román kormány hétfőn abban állapodott meg az IMF-fel, hogy jövőre 3-4%-kal növeli a pályakezdő tanárok fizetését. A tüntetők azonban legalább 50%-os fizetésemelést követelnek a fiatal pedagógusok részére. Görögországban pedig szakszervezetek tüntettek az IMF ellen. Azt mondják, újabb és újabb megszorításokat követelnek a nemzetközi szervezetek, de közben a gazdaság egyre mélyebb recesszióba süllyed.
Miközben az elégedetlen tanárok a kormány épülete előtt tüntettek, a román kormányfő azt ígérte, jövőre már jobbé vár a közalkalmazottakra. Pozitívnak látom az IMF-fel folytatott tárgyalások kimenetelét. 2014-ben olyan intézkedéseket hozunk, amelyek a lakosság nagy részének előnyét szolgálják, fogalmazott Viktor Ponta. Addig azonban újabb megszorításokra van szükség. Nő az üzemanyag ára, újabb adót vetnek ki az ipari létesítményekre, és nem csökkenhet a társadalombiztosítási járulék. Ne lopjatok tőlünk, le a hazug kormánnyal. Ezeket a jelszavakat skandálta a több ezer tanár. Ők azt mondják, nem tudnak várni.
2008-ban egy bizonyos szinten volt a tanügy mégis fenntartva és fizetve. Most a szégyen létre 2012-re visszaesett a pénz mennyisége, és ez kihat mindenre. A tanügy minőségére, a felszerelésekre, a didaktikai anyagra.
A szakszervezet szerint a romániai oktatók bére alig 1/10 az uniós átlagnak, a kezdő tanárok alacsony fizetése elriasztja a fiatalokat a szakmától. Az IMF megszorításokat kényszerít az országra. Évek óta halljuk, hogy a gazdaság botladozik, hogy nincs pénz az oktatásra. A kormány hiába egyezett ki az IMF-fel 3-4 százalékos fizetésemelésben, mert az csak apró pénz. A pályakezdő tanárok éhen halnak, mondta a tüntetést szervező szakszervezet elnöke. Románia július végén állapodott meg a nemzetközi hitelezőkkel egy 4 milliárd eurós elővigyázatossági hitelszerződésben. Cserébe kénytelen teljesíteni a feltételeiket. Ezrek tüntettek Athénban is az ország gazdaságpolitikája ellen. A nemzetközi hitelezők további megszorító intézkedéseket sürgetnek. Ez a feltétele annak, hogy az ország újabb 1 milliárd eurós hitelrészlethez jusson. Az IMF tönkretette a fizetéseinket. Már a gyerekeinkről sem tudunk gondoskodni. A mindennapok túlélése is gondot jelent, mondja a szakszervezeti vezető. A szakszervezetek szerint már az eddigi megszorítások is negatív spirálba lökték az országot. Görögországban folyamatosan csökken a fogyasztás, a gazdaság 6 éve zsugorodik, és a munkanélküliség már elérte a 28%-ot.
Az Unió több államához hasonlóan a visegrádi országok is csökkentenék a rezsit, ahogyan azt Magyarország megtette. A négy állam energetikai szabályozó hatóságai Budapesten arról állapodtak meg, hogy a régióban közösen keresik a megoldást a közös problémákra.
És a jogszabályaink azonban igen.
Hétfőn fogadta el az országgyűlés a fogyasztóvédelmi törvény módosítását. Ezzel lehetővé válik, hogy jövő évtől rezsipontok álljanak fel az országban. A Fidesz szóvivője kedden azt mondta, ezek fő feladata lesz a fogyasztók tájékoztatása, a tanácsadás, de segítséget is nyújtanak, ha szükséges.
Ha úgy látják, hogy jogszabályt sértett az egyik közműszolgáltató cég, akkor segítenek nekik az eljárás, az adott eljárás megindításában.
Legutóbb november 1-től lett ismét olcsóbb a gáz, a villany és a távhőára 11%-kal. A korábbi csökkentésekkel együtt ez egy átlagos keresetű családnak akár évi 100 ezer forint megtakarítást is jelenthet. Közben egyre több uniós ország csökkenteni a rezsiköltségeket. A visegrádi országok energetikai hivatalainak budapesti egyeztetésén is ez volt a téma. A magyar hivatal elnöke azt mondta, a cseh, a szlovák és a lengyel kollégája is elismerően beszélt a magyar eredményekről.
Roppant jó visszhangja van a mi rezsicsökkentésünknek, roppantul dicsérték egyébként a magyar kormányt, hogy ez bátran megmerte lépni. Hasonlóan alakult egyébként náluk is a privatizáció során, tehát külföldi kézbe kerültek az energiaszektor meghatározó szereplői, és azt akarják, hogy a mi példánkat követően visszaszerezzék.
A cseh energetikai szabályozóhatóság elnöke azt mondta, a magyar tapasztalatokat alapul véve jövőre ők is mérsékelnék a díjakat. Elena Viteskova szerint ez segítene felpörgetni a gazdaságukat. A gazdaság élénkítő hatás az egyik, ami miatt ez nekem nagyon tetszik, és az, ahogyan ezt megoldották. Mi nem másolni szeretnénk a magyar példát, hanem átvenni a tapasztalatokat, de a magyar módszer kifejezetten tetszik nekünk, fogalmazott az elnök. A visegrádi országok energetikai hatóságai közös nyilatkozatban szögezték le. Legfontosabb céljuk, hogy az energiaárak megfizethetőek legyenek a fogyasztóknak.
Idén 8,7 milliárd forinttal, jövőre pedig 10 milliárddal több pénz kerül az egészségügyi alapellátásba. A kormány szándéka szerint a plusz forrásokból évtizedes mulasztásokat lehet korrigálni, így érezhetően javulni fog a betegellátás színvonala. Az alapellátásban dolgozók pedig januárig visszamenőleg plusz pénzhez jutottak, amit döntően béremelésre fordítanak.
Tegnapi nappal megérkezett a bankszámlátra az emelt összeg.
Nagy Árpád háziorvos éppen arról beszél, hogy januárig visszamenőleg megkapta azt a többletpénzt, ami a háziorvosoknak mintegy 45 ezer forint plusz bevételt jelent havonta. Azt mondja, ebből a saját bére mellett az asszisztenséjét is tudja majd emelni.
Nagyon örültünk neki, döntően béremelésre fogjuk fordítani, de az első nagyobb összegből elmaradt eszközfejlesztést is szeretnék majd végrehajtani.
Nem csak a háziorvosok jutnak többletpénzhez. A háziorvosi ügyeleti szolgálatban dolgozóknak átlagosan 106 ezer forinttal, a védőnöknek 13 500 forinttal, a fogászati ügyeletet ellátóknak 45-60 ezer, míg a 24 órás ügyeletet biztosítóknak csaknem 160 ezer forinttal nő a bevételük havonta.
Az éves szinten 8,7 milliárdos finanszírozás emelést jelent. Ennek jövő évre áthúzódó hatása van, ennek a forrása a költségvetésben megtalálható.
Idén tehát 8,7, jövőre pedig már 10 milliárd forinttal több pénz jut az alapellátásra. Szócska Miklós azt mondta, a plusz forrásokból évtizedes mulasztásokat lehet korrigálni, így érezhetően javulni fog a betegellátás színvonala.
A Fidesz szerint a kormányváltás óta folyamatosan erősödik az egészségügy, az ágazati béremeléssel pedig a betegellátás színvonala is javul majd. Selmeci Gabriella szóvivő úgy fogalmazott, míg a szocialisták teljesen érzéketlenek voltak az egészségügy iránt és hagyták eladósodni a kórházakat, addig ma már erősebbek az egészségügyi intézmények, és soha nem látott fejlesztések zajlanak.
Az egészségügy az a terület, ahol a kormányváltás óta a legtöbb sebet kellett begyógyítani. Ma ott tartunk, hogy az intézmények erősebbek, adósságuk rendezéséhez segítséget kapnak, komoly segítséget. És soha nem látott mértékű 3000 milliárd forintos fejlesztés indult el az egészségügy területén.
Az MSZP szerint a Fidesz sikerként próbálja beállítani, hogy a valóságban szétverték az egészségügyet, és az ágazattól az elmúlt 3 évben 300 milliárd forintot vontak el. A kormány kiemelt figyelmet fordít az idősekre, ezt Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár mondta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsó Zsolcán, ahol átadta a felújított gondozási központot. Az államtitkár emlékeztetett, jövőre 2,4%-kal emelik a nyugdíjakat, így megmarad a nyugdíjak vásárlóértéke. Azt mondta, ugyanilyen fontos, hogy a kormány segítséget nyújtson az időseknek a nappali és a bentlakásos ellátásban is. Alsó Zsolcán 70 millió forintból újult meg a gondozási központ, ahol 28 idős ember nappali ellátását biztosítják.
Meg kell tennünk egyrészt azt a jogos támogatást, ami a nyugdíjakban jelenik meg, és minimum a reál érték megőrzését, amit meg is ígértünk és meg is tettünk az elmúlt időszakban, sőt ebben az évben pedig a vásárlóértéke még emelkedik is a nyugdíjaknak, jövőre is 2,4%-os emelés lesz, ami lehet, hogy megint csak vásárlóértékemelést jelent, de ugyanilyen fontos, hogy a nappal és itt a bentlakásos ellátásban segítséget nyújtsunk.
Az elmúlt 3,5 év kormányzati munkája azt mutatja, hogy a Fidesz be tudja tartani a nyugdíjasoknak tett ígéreteit, jelentette ki Nyitrai Zsolt, a párt társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, miután egyeztetett a nyugdíjasok érdekképviseleteivel.
A mi értékelésünk szerint a Fidesz az egyértelműen be tudta tartani azt, amit vállalt a nyugdíjasokkal kapcsolatban. Nevezetesen mi azt mondtuk, hogy megvédjük a nyugdíjasokat, megvédjük a nyugdíjasoknak járó különböző juttatásokat, megvédjük a nyugdíjakat és azoknak a reál értékét. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 3,5 évben ezt sikerült megtenni, ráadásul azért nehéz környezetben, nehéz időszakban sikerült ezt együttesen elérnünk.
Maradhat szóvivő Török Zsolt, így döntött az MSZP elnöksége. A politikus a hamis bajai videó ügye miatt ajánlotta fel lemondását, miután kiderült, nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem az MSZP-től került a felvétel a hvg.hu-hoz. A szocialisták egy közleményt adtak ki az elnökségi döntésről. Török Zsolt és Mesterházi Attila továbbra sem áll nyilvánosság elé, most már több mint egy hete.
A Magyar Szocialista Párt elnöksége kedden délután kezdte az estében nyúló egyeztetést. A fő téma a hamis bajai videó ügye és Török Zsolt lemondása volt.
Elnökség elfogadta Török Zsolt lemondását?
Isteni szép közleményünk lesz a dologról.
Ugyanezt tudom mondani, mint Szanyi Tibor. Közleményünk lesz, abból mindent megtudnak majd.
Milyen döntés született?
Csak Steiner Pell, aki egyébként nem is tagja az elnökségnek, beszélt arról, hogy a szocialisták kitartanak a szóvivőjük mellett.
Török Zsolt felajánlotta a lemondását, a pártelnök nem fogadta el, és az elnökségre sem, de kérdezzék az elnökség tagjait.
Szerda este ajánlottam fel a lemondásomat a 7:30-as híradó után. Ezt írta kedreggel az internetre Török Zsolt. Múlt héten szerdán este az M1 híradójában mondtuk el először, hogy Gavra Gábor, a hvg.hu azóta lemondott főszerkesztője, személyesen volt bent egy kollégájával az MSZP székházban, mielőtt a bajai hamisított videót nyilvánosságra hozták. A hvg.hu szintén szerda este ismert el, hogy a szocialisták hívták fel Gavra Gábort, és az MSZP kommunikációs igazgatója Déri Balázs adta neki a felvételt. Akkor bizonyosodott be, hogy az MSZP-től szivárgott ki a hamis videó, amit az azt megelőző napokban Török Zsolt folyamatosan cáfolt.
Nem miattuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Múlt szerdán Déri Balázs a videó kiszivárogtatója, és Török Zsolt is felajánlotta a lemondását. A párt elnöke azonban csak Déri Balázs sajtófőnök lemondását fogadta el. Azóta azonban Török Zsolt és Mesterházi Attila sem állt ki a nyilvánosság elé. Tegnap este is hiába kérdeztük őket, sem a szóvivő, sem a pártelnök nem állt meg a híradó stábjának. Amikor Mesterházi Attila késő este beszállt a kocsijába, csak annyit mondott, köszönjük szépen. Az MSZP elnöksége eddig mindössze egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy csapdába csalták őket a hamis bajai videóval, de tanultak az ügyből, és azért, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, újjá szervezik a sajtó és kommunikációs stáb működését, valamint, hogy Török Zsolt továbbra is szóvivő marad, de Kunhalmi Ágnes személyében új szóvivőt is kineveznek. Új sajtófőnököt is megbíztak, Ferenc Gábort, a Népszabadság korábbi szerkesztőjét.
Egy elnöki tanácsadó testület létrehozását is kezdeményezte Mesterházi Attila az elnökségi ülésen. Információink szerint a pártelnök ezzel a lépéssel azt szeretné elérni, hogy mostantól a fontos ügyekben közös legyen a felelősség. A tanácsadó testületnek két korábbi MSZP elnök, Lendva Ildikó és Kovács László is tagja lehet.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Október közepén az MSZP kongresszusán mutatta be Mesterházi Attila azt a csapatot, amely szavai szerint az elmúlt három évben megújította a szocialista pártot. Többen, akik a korábbi szocialista kormányok idején az MSZP legismertebb és legbefolyásosabb politikusai közé tartoztak, nem állhattak fel a színpadra, sőt a kongresszus döntése értelmében a jövő évi országgyűlési, valamint európai parlamenti választásra összeállított pártlistáról is lemaradtak. Ilyen volt például Tabajdi Csaba, az MSZP Európa Parlamenti képviselője, aki a Kossuth Rádióban üzent politikus társainak.
Én a közéletben, a jövőben is jelen fogok maradni, ezt üzenem mindenkinek.
Közte az MSZP elnökének is?
Én jelen leszek a magyar közéletben, mindenféle értelemben.
És nem került fel a párt európai parlamenti listájára Kovács László sem, pedig szeretett volna. Erről ő is a Kossuth Rádióban beszélt.
A magyar parlamentben nem számoltam azzal, hogy a pártvezetés igényt tart rám, de az európai parlamentben szívesen dolgoztam volna.
Sajtóinformációk szerint több olyan politikus, aki a párt megújítása miatt háttérbe szorult, a színfalak mögött élesen bírálta az MSZP vezetését. Úgy tudjuk, hogy Mesterházi Attila ezért azt a taktikát választotta, hogy saját maga kezdeményezi egy elnöki tanácsadó testület felállítását. Információink szerint a pártelnök ezzel azt szeretné elérni, hogy mostantól közös legyen a felelősség a fontos ügyekben. Ilyenek a választási felkészülésről és a baloldali együttműködésről szóló döntések is. A tanácsadó testületbe két korábbi pártelnök, Lendvai Ildikó és Kovács László is bekerülhet. Tóbiás József frakcióigazgató annyit mondott, hogy az elnöki tanácsadó testületről maga az elnök, vagyis Mesterházi Attila árul majd el részleteket.
Ez az elnök tanácsadó testülete, ha az elnök tájékoztatni kívánja, akkor a közvéleményt akkor tájékoztatja.
Az MSZP sajtóiroda megkeresésünkre azt válaszolta, hivatalosan akkor adnak hírt a tanácsadói testületről, amint végleges lesz a tagok névsora. Akik elfogadják a felkérést, vagyis Mesterházi Attila tanácsadói lesznek, azoknak mindenképpen tartaniuk kell magukat a kongresszus októberi döntéseihez. Így például azt is el kell fogadniuk, hogy az MSZP a Bajnai Gordon féle együtt PM-mel kötött választási szövetséget, vagyis külön listán indulnak, de közös egyéni jelöltjeik lesznek.
Nekünk nagyon normális politikusi emberi kapcsolatunk volt, ezt mondta Gyurcsány Ferenc Lendvai Ildikóról, akivel nemrég közösen főzött. A volt miniszterelnök arról is beszélt, Lendvai Ildikóval és másokkal még sikerülhet megváltoztatni az MSZP döntését az ellenzéki együttműködésről. A párt kongresszusának döntése azonban ebben a kérdésben is egyértelmű, nem kötnek szövetséget Gyurcsány Ferenccel.
korábbi esetek...
Az elmúlt napokban többször több helyen is nyilatkozott Kovács László és Lendvai Ildikó, az MSZP két egykori vezető politikusa. Lendvai Ildikó az ATV-ben azt mondta, mérlegelni kell a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést.
Hogy föl lehet-e vállalni a MÉJEV szövetséget, vagy Isten ments, én abban egy kérdést látok, ez egy legitim politikai kérdés, többet hoz, mint amennyit visz.
Kovács László pedig arról beszélt, Gyurcsány Ferenc korábban karaktergyilkosság áldozata lett.
Hát azért ő sok szavazatot hozhat, az ellenér meg, hogy és még többet taszíthat el, mert egy ellentmondásos személyiség.
Gyurcsány Ferenc már kedden az MSZP elnökségi ülése előtt arról beszélt, jó kapcsolata van az egykori vezető szocialista politikusokkal.
Hát rendben időkonnak van igaza, azt gondolom, nekünk nagyon normális politikusi emberi kapcsolatunk volt, sőt az elmúlt hetekben közösen főztünk az új szakáskönyvemhez Ildikóval.
Gyurcsány Ferenc Zalaegerszegen arra a fotósorozatra is utalt, amit néhány hete a közösségi oldalára is feltett. A szakácskönyvéhez készült képsorozaton Lendvai Ildikóval főzött közösen. A volt miniszterelnök Lendvai Ildikóról azt írta, a politikában soha nem kavart bezzeg a konyhában. Az MSZP kedd esti elnökségi ülésén Mesterházi Attila kezdeményezte a munkáját segítség tanácsadók a jövőben. Köztük lehet Lendvai Ildikó és Kovács László is. Az MSZP döntése után újra megkérdeztük Gyurcsány Ferencet a két korábbi pártelnök szerepvállalásáról. Azt mondta, az MSZP-nek nem lenne könnyű megváltoztatnia a kongresszusi döntését, amelyben kizárták a vele való együttműködést.
De egy sok szereplős nagy párt. Nem lehet egyik vagy másik embertől azt várni, hogy elfordítsa ezt a nagy hajót. Ha közösen akarják, Lendvaival, másokkal, akkor meg sikerülni fog.
Az MSZP elnöke korábban többször utalt rá, túl sok olyan eset történt az elmúlt hetekben, amely Gyurcsány Ferenc pártjához köthető, és amelyek miatt a szocialistáknak magyarázkodniuk kell. Ide sorolta Gyurcsány Ferenc kijelentését az MSZP homályos eredetű párt finanszírozásáról. Hasonló DK-s véletlennek nevezte az október 23-ai összellenzéki tüntetést, amelyen az MSZP szerint a Demokratikus Koalíció aktivistái nem engedték szóhoz jutni Mesterházi Attilát. A bajai hamis videó kapcsán pedig Mesterházi Attila arra utalt, a készítésében részt vett Gyurcsány Ferenc pártjának egyik tagja, akit azóta kizártak a Demokratikus Koalícióból.
Azért túl sok véletlen így egy sorba.
Mesterházi Attila többször megerősítette, Gyurcsány Ferenccel nem kötnek választási szövetséget, csak a Bajnai Gordonféle együtt PM-mel.
Semmilyen olyan új fejlemény nem történt a magyar politikai életben, ami alapján ezt újra kellene, hogy gondolja a Magyar Szocialista Párt.
Ezt a döntést előbb a Szocialista Párt választmánya, később a párt kongresszusa is megerősítette. Ehhez az MSZP vezetőinek is tartaniuk kell magukat, velük együtt az új elnöki tanácsadó testületnek is, amelynek a megalakulásáról most döntött Mesterházi Attila.
Balogh József független országgyűlési képviselő már nem tagja a Fidesznek, ezt mondta a párt kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté kijelentette, a Fidesz családpolitikai felfogása alapján elfogadhatatlan, ami történt. Idézem, egy férfinak a feleségét tisztelnie és szeretnie kell, nem pedig bántani. Az immár független képviselőként dolgozó Balogh József hétfői ügyészségi vallomásában elismerte, hogy korábbi állításaival ellentétben bántalmazta élettel. A Jobbik kezdeményezi, hogy a törvénysértő országgyűlési képviselők dupla büntetést kapjanak, és alaptörvénymódosítást is javasolnak, azért, hogy visszahívhatóak legyenek az országgyűlési képviselők. Dúró Dóra, az ellenzéki párt szóvivője elfogadhatatlannak és megmagyarázhatatlannak nevezte, hogy a Fidesz nem zárta ki azonnal a pártból az élettársát bántalmazó Balogh Józsefet. A Jobbik szerint az országgyűlési képviselőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk a törvények betartásában, mint egy átlagos polgárnak.
A Jobbik a 2010-es választási programjában is hitet tett amellett, hogy attól, hogy egy képviselőt megválasztanak az országgyűlés tagjává, 4 évig ne követhessen el következmények nélküli politizálást, ne lehessen felelőtlen.
Kizárta az LMP a tagjai közül Várnai Lászlót, a párt zuglói önkormányzati képviselőjét, aki ellen garázdaság gyanújával indult eljárás. Várnai László határozottan tagadja, hogy bántotta volna volt élettársát, szerinte mindössze egy hangos utcai szóváltás történt. Az LMP társelnöke Szél Bernadett azonban azt mondta, hogy pártja zéró toleranciát hirdetett, nem tűrik a bántalmazást, és ez különösen igaz a nők bántalmazására. Több mint fél kiló kokaint akart a gyomrában becsempészni az országba egy szolnoki férfi, a Liszt Ferenc reptéren kapták el. A rendőröknek gyanús lett, kórházba vitték, ahol a röntgen kimutatta a korábban lenyelt kapszulákat.
A kokain futár a vasárnap esti madridi géppel érkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Egyedül utazott, elegáns ruhát viselt, egy sportáska volt nála, és egykedvűen viselkedett. Éppen ez lett gyanús az utasok kockázat elemzését végző rendőröknek.
A gyanúsított egy olyan országból érkezett, amely kábítószerkereskedelem szempontjából tranzitországnak minősül. A viselkedése, illetve a kinézete volt az, ami a rendőröknek szemet szúrt.
A 39 éves szolnoki férfit előbb röntgenre, majd a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályára vitték. Testéből 6 kapszula került elő, amikben összesen több mint fél kiló kokain volt. Mivel az ilyen kapszulák 72 óra alatt lebomlanak, a férfi az út alatt végig életveszélyben volt.
A kapszulák áteresztetnek, a kapszulákból kijöhet az anyag, és ne felejtsük el, hogy itt nem utcai tisztaságban, hanem általában 80-90%-os töménységű anyagot hurcolnak magukba a futárok, és ha egy ilyen kapszula kiszakad, akkor gyakorlatilag annyi esély van a túlélésre, mint utolsó fagyjanak a gyerekzsúron.
A kokain futárt a rendőrök őrizetbe vették, és kábítószer birtoklása miatt büntető eljárást indítottak ellene. Bírósági meghallgatása közben már nyoma sem volt a reptéri nyugalmának. A férfi érdemi vallomást sem a rendőrségen, sem a bíróságon nem tett, így arról sem beszélt, hogy ki volt a megbízója. Meghallgatása után azonnal átvitték a fővárosi büntetés végrehajtási intézetbe.
Elrendelték Bédencem előzetes letartóztatását, szökés elrejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításának a veszélye és a bűnismétlés veszélyére tekintette.
A híradó értesülései szerint a kokainfutár 10 000 eurót, vagyis nem egészen 3 millió forintot kapott a megbízóitól. A bíróságtól 10 év börtönre számíthat.
Több mint 200 magyarországi roma zarándok vett részt Vatikánban a Szentpéter téren Ferenc pápa általános audienciáján. A Szentatya magyarul is köszöntötte a híveket, valamint megáldotta azt a keresztet, amelyet a zarándokok hoztak magukkal, és amelyre 10 éve II. János Pál pápa is áldását adta.
Már korán reggel hömpölygött a tömeg a Szentpéter térre vezető utakon, Ferenc pápa audienciájára a világ minden pontjáról érkeztek hívek. Köztük volt a 200 magyarországi roma zarándok is, akik megajándékozták a Szentatyát, és egy meghívót is átadtak neki.
Elhoztuk a meghívó levelet. Ha 2016-ban Magyarországra érkezik, akkor fogadja el a meghívásunkat, hogy a magyar romáknak is tartson egy összejövetelt.
Ezen az audiencián fordult elő először, hogy Ferenc pápa magyar nyelven is köszöntötte a híveket, és magyarul is felolvasták a Szentírás egyes részeit. A szentségek, a karizmák és a szeretet közösségéről beszélek. A szentségek, miközben az egyház kiszolgáltatja azokat, maguk is létrehozzák az egyházat. Így például a keresztségben új tanokat veszünk fel Isten szent népének soraiba, mondta a pápa. Az eseményen ott volt Erdő Péter bíboros és az emberi erőforrások minisztere is. Balogh Zoltán arról beszélt, hogy a roma zarándokok érdemben járulhatnak hozzá az ország és benne a cigányság lelki felemelkedéséhez.
Valóban a legjobb része van itt a magyar cigányságnak, akik tisztelettel, szeretettel jöttek a Szentatyához.
A magyar zarándokok elhozták magukkal azt a keresztet is, amelyet 10 évvel ezelőtt II. János Pál pápa áldott meg, és amelyre most Ferenc pápa is áldását adta.
Jövő tavasszal indul a MOL Bubi, Budapest első közösségi kerékpár rendszere. Áprilistól a főváros 75 pontján lehet majd kerékpárt bérelni. A használati díjakat még nem véglegesítették, de az biztos, hogy az első fél óra ingyenes lesz.
Egy hónapja működik az ország első közösségi kerékpár kölcsönző rendszere Esztergomban. A mágneskártyát csak hozzá kell érinteni a gyűjtőállomáson lévő dokkolóhoz, és már lehet is vinni a biciklit. Üveges Balázs most próbálta ki először.
Szerintem nagyon jól kezelhető, és jó is, hogy van ilyen lehetőség, mert ha sietek mondjuk buszhoz, vagy valami, akkor kikölcsönzöm, lemegyek, ott lerakom, és ott is vagyok.
A rendszert a tesztidőszakban csak az esztergomiak és a városban dolgozók használhatták. Mostantól viszont bárki kölcsönözhet belőle.
A legkevesebb használat egy esős időjárási körülmények között 15-20 kölcsönzés per nap, a legtöbb viszont 176 volt.
Az esztergomihoz hasonló lesz a jövő tavasszal induló budapesti közbringa rendszer, a budapesti bicikli, azaz a Bubi is. A kerékpárokat a főváros 75 pontjáról lehet majd kibérelni. Budán 17, Pesten pedig 57 helyen lesznek gyűjtőállomások, és egy a Margit szigeten is lesz. A bicikliket éjjel-nappal lehet majd használni, és bármelyik gyűjtőpontba le lehet adni. A gyűjtőpontokat jövő év elején kezdik telepíteni.
2014 áprilisában pedig a nagyközönség számára átadjuk ezeket a kerékpárokat és ezt a rendszert. Arra számítunk, hogy évente körülbelül 12 000 ember fogja igénybe venni.
A rendszer működtetése évi 250 millió forintba kerül. A költségek felét a MOL magára vállalta. Így az olajipari vállalat lett a MOL Bubi névadó szponzora.
November 10-én startol a legokosabb osztály az M2 gyerekcsatornán. 8 magyarországi és külhoni iskola méri összetudását a vetélkedő. A harmadikos és negyedikes gyerekek minden fordulóban izgalmas és látványos feladatokkal versenyeznek majd.
Hány éves az iskola?
20.
Hogy hívják a magyar bronzérmes kenu?
Történelemben, irodalomban, de még a sportban is otthon vannak a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. A osztályos tanulói. Az osztályfőnök azt mondja, éppen emiatt jelentkeztek a versenyre. Szerinte neki van a legokosabb és a legbátrabb osztálya.
A mindennapokban mi is szoktunk egymással azért küzdeni, de amikor feladat van, félelmetes dolgokat tudunk, azt hiszem így együtt végrehajtani, vagy megoldani.
A legokosabb osztály a harmadik negyedikesek műveltségi vetélkedője. Itt nem egy-egy játékos versenyzik egymással, hanem az egész osztály. 8 iskola méri összetudását a győzelemért. A gyerekeknek minden fordulóban izgalmas, látványos és mókás feladatokban kell a legjobbnak lenniük. De nem csak a csapatok, hanem otthonról a nézők is kivehetik a részüket a versenyből.
Az otthon ülő gyerekek is tudják tesztelni egyrészt a saját tudásukat, a szüleik tudásán. Természetesen ezek szerintem nagyon vicces szituációk lehetnek otthon. Másrészt azt is szeretnénk, hogy a gyerekek rájöjjenek, hogy tanulni érdemes, tanulni jó.
Ez lesz az M2 mint gyerekcsatorna első saját show műsora.
December 22-én lesz egy éves a gyerekcsatorna. A 4 és 12 éves korosztályban egyes műsorsávokban már piacvezetővé vált, és nagy öröm számunkra, hogy egy saját gyártású gyermeksó műsorral készülhetünk. 7 héten keresztül találkozhatnak a legokosabb osztály című műsorunkkal a gyerekcsatornán a gyerekek.
Az MTVA megbízott vezérigazgatója bejelentette azt is, hamarosan indul a már nagy sikerrel bemutatott Jónak lenni jó egésznapos jótékonysági műsor is az M1-en.
December 15-én ismételtem gyűjtést fogunk rendezni a televízió csatornán keresztül a katolikus karitásszal karöltve, ahol a gyerekek számára gyűjtünk karácsonyra ajándékokat. Minden nézőnket arra kérem majd, hogy a televízió képernyőjét követve majd az ott lévő telefonszámot csörgessék meg, hogy minél több gyermek élvezhesse a karácsonyt.
A legokosabb osztály november 10-én vasárnap este 7-kor debütál az M2 gyerekcsatornán.
A legokosabb osztály!
Az Antenna Hungária tájékoztatja a tévénézőket, hogy holnap november 7-én Tokaj, Kazincbarcika, Sáj, Sátoraljaújhely és Nyíregyháza vétel körzetében a Mindig TV adótornyok áthangolása miatt napközben adásszünet lesz, ami érintheti a kábeltelevízió előfizetőket is. A Mindig TV felhasználóknak át kell hangolni a dekóderüket vagy a tévéjüket az új frekvenciára, ha azt a készülék nem teszi meg automatikusan. Most pedig jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán retro kabaré, utána on the spot 10 óra 20 perckor kezdődik ma az este. Vendég lesz Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, rögtön utána késő esti híradó várom önöket, viszontlátásra!